hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, a keresztelői parancsot természetesen felolvassuk minden keresztelőkor, de ma tegyük egy kicsit a hangsúlyt arra, hogy ez tulajdonképpen missziói parancs, tehát csak másodsorban keresztelői parancs. És a missziói parancs, ami mit jelent, jól kifejezi az a énekünk, amit sokan ismernek, hogy mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor csuda szeretet. Tehát el kell mondani, ez a parancsa Jézusnak, hogy menjetek el, és mondjátok el, hogy mit tett a pásztor, milyen nagy az Isten szeretete. Tehát ez az evangélium ma is a jó hír arról, hogy Isten szereti a világot, benne ezt a népet, benne az egyházat, ezt a közösséget, és most különösképpen személyessé válik a dolog, hogy benne ezt a kisgyermeket is, nem egy anonim valaki a tömegbe, hanem ő egy személyiség, aki az Isten számára nagyon fontos, személyesen is nagyon fontos, és most a keresztség által befogadja az ő örök szövetségébe. Mi a az első számú feladat tehát a missziói parancs értelmében, ugye az, hogy elmondani neki ezt az örömhírt, nem a felnőtteknek a magasságából, fölényéből, oktatásából, hanem sokkal inkább megosztani egy közös élményt, mert azt tudja ezt megtenni, aki maga is átéli azt, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, és az lesz igazán hiteles, az lesz igazán a misszió egy kicsi felé szülők, keresztülők részéről, amikor a megtalálás örömével tanítgatják majd ezt a gyermeket, és közös lesz az élmény. Tehát az a jó hír, hogy az ember Jézus tanítványává lehet, egy utat választhat, elindulhat, de ezt meg kell ismerni, meg kell ismertetni vele. Úgy, ahogy annak idején a tanítványok is csatlakoztak Jézushoz, és átélték együtt ugye a nagy eseményeket, a drámát is Jézus halálán, de átélték azt is, hogy ő az, aki ura mennek és földnek. A tanítványokból aztán apostol lesz, hát mi is valamilyen módon azért azzá válunk, mert aki Jézus tanítványa lesz, az elküldi. Annak ad egy célt, és azt meg kell futni. Az igazi nagy kérdés az, hogy ennek a kicsi gyermeknek is meg lesz-e a saját útja, a saját célja. Nem az, amit úgy sodródva éppen eltalál, aztán elindul rajta. Ennél sokkal többről van szó, küldetés teljesít minden ember igazából, és ennek a célját, irányát a Krisztus ismerete, követése adja meg. Hát ez a keresztények örömteli tapasztalása, hogy aki az Úrra figyel, az megtalálja azt is, hogy miért van a világon. Ez a keresztényeknek a nagy titka, hogy mi az ő saját pályája. Hát ez egy óriási, izgalmas kérdés, amin járni kell, és ezt hívják úgy, hogy győztes élet. Az lehet, hogy nem pont az lesz, amit mi kitalálunk neki, ugye a mai magyar szabványok szerint mi a legjobb, nem biztos, hogy ő neki is az lesz a legjobb. Lehet, hogy küzdelmes élete lesz, ezt nem tudjuk, másképpen alakul sokszor, mint ahogy ezt a szülők elképzelik, De azt tudni kell, hogyha megtalálja saját útját, akkor lesz boldog, és akkor lesz győztes. Ahogy a keresztségben most odalép hozzá, erre az életre elküldő Isten, a Szent Háromság Isten, Atyafiú, Szentlélek, hogy ráállítsa, elindítsa erre a pályára, amelyen boldog küldetését betöltő ember lehet. És hát ebben természetesen van feladata a szülőknek, keresztszülőknek, az egész családnak, és erre a saját vállalásra teszünk most fogadalomtételt. Kérem, hogy álljunk fel. Tisztelettel kérem akkor, hogy ide tessenek ide elém jönni. Úgy. Ja, jó van. És akkor a következő kérdezem meg. Először is megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kicsi gyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Kérdezem másodszor, ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik ezt a kisgyermeket, hogy majd ő maga tesz önként vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, és elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a kis életet. Köszönjük, hogy egészséges. Köszönjük, hogy szemmel láthatóan bontakozik naponta ki az ő személyisége. Köszönjük, hogy sok-sok ajándékkal már eddig is megajándékoztad őt is, a családot is. Köszönjük, hogy olyan helyre született, ahol nagyon sok minden van, ami az ő életét megkönnyíti, előre viszi. De hagy valljuk meg azt neked, hogy a legfontosabb nincs a kezünkben, az ő üdvössége, ő életének célja, iránya, ezt továbbra is tőled kérjük, nagy-nagy alázattal és szeretettel áld meg ezt a kicsi életet, adj néki növekedést, adj néki örömet, és add meg néki azt, hogy megtalálja önmagát, megtalálja az ő életét, és megtaláljon téged. Így kérünk, pecsételd előtt magadnak ebben a sákramentumban, ígéreted szerint. Amen.
Bálint, én tégedet keresztelek Atyának, Jézusnak, a Szentlélek Istennek nevében. Most mielőtt az áldást mondanám, kérem a kicsi lányt, meg a kicsikát, hogy gyertek, énekelnek egyet.
Úgy, ide jönnek a mikrofonhoz. Így, gyere ide közel, úgy, és szépen ereszti a hangocskádat.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendet érve, ő előtte hunyjon térdre.
áldását, énekeljük a 134. Zsoltárt. Szépen foglaljuk el a helyünket, a 230. énekünkkel folytatjuk Isten tiszteletünket, és énekeljük valamennyi versét, áll a Krisztus szent keresztje. De a padba üljenek, ez kényelmetlen. Ott van mögöttük, oda azért foglaltam le, ne abba. Azaz. Jó, mehet. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a római levélnek 14. részében, az első 17 versben az igét a gyülekezet ülve hallgassa.
A hitben erősek, ne ítéljék meg az erőtleneket. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jólnak, hogy testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztálatlan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.
Isten tegyen áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy már is annyi nagy evangéliumot hallhattunk, és most kiváltképpen nagy örömet szólt a te igéd, ami fülünk, szánk, szívünk, legyen rá készséges meghallani és továbbadni ezt, hogy akár élünk, akár halunk, a tiéd vagyunk. Mert ez a legfontosabb mindenek felett. Hadd könyörögjünk most azért, hogy nyitottá lehessen a mi szívünk. Hadd könyörögjünk azért, hogy mindazt, amit magunkkal hoztunk, akadályoknak sokaságát, eltérítő gondolatokat, kérdőjeleket, amelyek minden igaz és szent állítást meg tudnak bennünk kérdőjelezni. Ezt mind ki tudjuk magunkból takarítani, de szent lelked segítségével, és készen legyünk arra, befogadjuk az igét. Magvetés történjen. Ne az út szélire essen bennünk a mag. Ne a gazosra, a kövesre, ne a gondokkal telire, hanem arra, ahol valóban készség van, ahol valóban befogadás van, ahol meggyökeresedik és termést hoz, hogy aztán egész létünkre elegendő élelmet, elegendő ígét, elegendő örömet, elegendő áldást teremjen a mi életünkben. Így könyörgünk most te hozzád, cselekedd meg ezt a csodát, hogy megelevenedjenek a régi betűk, itt és most számunkra személyes üzenetté váljanak. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyerekeket. Na, jó napot, jó napot. Itt vagytok, gyertek csak. Küldjünk egy haza egy párat. Azt mondja, túl sokan vagyunk. Gyertek csak arra is. Gyere, nyugodtan fogd meg a kezét. Gyere főnök, ügyesen. Ilyen helyes kislány, látod? Jól van. Na, lehet, hogy körbeérünk, egy kicsit húzódtok. Menjetek arra kifelé. A te úgy, még arra. Lépjél te is ügyesen, te is. Ó, hát bőségesen utol körbe tudunk. Na, milyen jó, amikor körben vagyunk, így. Remélem, engem is lehet hallani, ugye? Tessék? De akkor minek van ez a nyakamba? Várjátok, én bekapcsolom a kort. Az őt. Na, jó van közelemben. Na, hát ma reggel, ahogy kimentem a templom előterébe, szerintem egyébként mindig reggeli foglalatosságon vasárnap, hogy mit mondjak a gyerekeknek. Ugye minden héten ki kell találni valamit. Hát nehéz ám egy lelkész élete, igaz? Na, elég az hozzá, hogy nél előttem, és én mindig megnézem ezt a feliratot a templomnál, hogy Magyar Feltámadás temploma. És ezen gondolkodtam, hogy van magyar egy ország, mit mondok? Van vagy nincs?
Van.
Igen? És mi van ott? Csak paprikás csirke van, mi? Már valamilyen lépéssel közelebb vagyunk. Hát én azt gondolom, hogy ezt Jézus világosan megmondta, hogy ez nincsen, mert nem erről szól a mennyország, de ebben az életben, ebben a világban, ezen a helyen, ahol most vagyunk, itt bizony meg kell újulni ennek a kis gyülekezetnek. Tehát ez egy magyar gyülekezet. Aztán gondolkodtam, hogy na jó, ez így már elfogadható teológiailag, de mit jelent ez? És ahogy körbenéztem, kirakasztottam egy pakátot, és egyszer csak rájöttem, és fel is hívom rá figyelmet, hogyha mentek majd kifelé, vagy még van egy kis időtök, hát ott minden ki van most téve. Na, milyen gazdag ebben a pici helyben ez a gyülekezet. Először is ott vannak ilyen kis pali képek, egy csomó. Múltkor volt egy találkozó, és elhozták a régi képeket, hogyan volt régen, mennyien voltak, cserkészet ott van, bibliaóra, konfirmáció, nagyon érdekesek a képek. Aztán nézem, hát ott van egy Calvin, ugye, megnéztétek már rendesen azt a Calvint? Igen? Megnézted? Nem, ugye? Ott van egy Calvin, tessék megnézni, elmész meg ki, azt nem is tudod, hogy van egy Calvin a falon, bronzból, nagyon szép. No, de nem akármilyen Calvin ám. Olyan Calvin, ami csak nekünk van. Mert Calvin kép az rengeteg van a világban. Az összes református egyházban van Calvin kép. De olyan, mint nekünk, az állítom nektek, hogy az egész világon nincs. És megmondom, hogy miért, csak nézd meg jól, mert a mi Calvinunk mosolyog. Mit csinál a Calvin? Bejössz, és ki mosolyog rád? Calvin János. Világos, ugye? Az a mi nagy reformátorunk. Hát milyen gazdagság ez, ugye? Ott van egy mosolygó Calvin. Aztán néztem, hogy ott van a református zenei fesztivál plakátja. Ugye? Aztán néztem tovább, hogy ott vannak a templomépítő atyáknak. El kell olvasni a neveit. Aztán még én is kiraktam egy másik plakátot. Aztán újabban ugye a szemem megakad mindig, hogy református iskola. Hát van egy iskolánk is, nem csak Calvinunk. Tudjátok ezt egyáltalán? Nekünk van, ez a mi gyülekezetünk iskolája. Tudsz róla? Nagyon helyes. Gazdagok vagyunk? Azt hiszem. Hogy ne volnánk azok? Hát van egy iskolánk is. Óvodánk. Tessé? Ti? Hát ennek örülök. Én is? Jó van, na ennek nagyon örülök, mert mi a gazdagság elsősorban? Az iszonyú sok pénzem?
Hát
az,
nem.
Ha nem? Azt szeren látják, látszik, hogy a mi óvodánkba járt, ugye? Az a gazdagság, a szeretet. Így van. És akkor már mindjárt, amikor jössz be és olvasod ezt a feliratot, akkor már kezded sejteni is, hogy mi is az, hogy magyar feltámadás az, hogy sok-sok szeretet van a szívünkben, és úgy vagyunk együtt itt ebben a templomban. Kicsik és nagyok. Gyerekek és felnőttek. Idősek.
És öregek.
És öregek, így van bizony. És ezért javaslom nektek, hogy majd, amikor már vége van az istentiszteletnek, azért járjátok csak körbe azt a kis bejáratot, és olvassatok el mindent, és integessetek Kálvinnak. Jó? Itt vagyunk. Jó. Na, köszönöm. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Na, menjetek. Az igehirdetésre készülve a 371. dicséretünk második versét nem, énekeljük, de szentségnek új világa. Szeretném Istennek igéjét, olvasom a Róma 14-ből, a felolvasott egész rész szemünk előtt van, aláhúzom belőle, mert Krisztus azért halt meg és kelt életre, hogy mind holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet, vagy te is miért veted meg testvéredet, hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az a probléma kör, amit ott taglalt a római levélben az apostol, ez nem idegen teljesen tőlünk, mert a korintusi levélben nem olyan régen volt róla szó, de azt gondolom, hogy annyira sokféle egyéb üzenete van, hogy a római levél rendjében foglalkoznunk kell ezzel a kérdéskörrel, illetve ami abból következik. Pál annak a gyülekezetnek mondja el, ugye a problémát, hogy értsük egészen röviden, a gyülekezetben voltak olyan atyafiak, nagyobb részt úgy tűnik, akik az egész régi életüket, szokásrendszerüket le tudták vetni, és teljesen a Krisztus követésre és a egyedül hit által való követésre koncentráltak, és voltak, akiknek ez nem ment, akár mert a zsinagóga felől lettek keresztények, akár másonnan, megmaradtak bizonyos dolgok, például az étkezés, ugye folyamatos probléma volt a tisztaság kérdése, ehetek-e bálvány áldozatból származó húst, nem ehetek, ezért inkább csak ugye, vegetáriánusok lettek, hogy nehogy valami olyat egyenek, ami tisztátalan, és egy csomó probléma adott ebből, gyakorlati probléma, és előbb-utóbb ott konfliktusok keletkeztek ebből, tehát hogy csak a hátteret értsük. Minden esetre Pál ennek kapcsán aztán nagyon fontos tanításokat mond el a gyülekezetről. Kiknek mondja ezt, ugye? Azoknak, akik egyébként együtt közösen elfogadták az evangéliumot. Tehát azt mondja az apostol, második vagy harmadik részben, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, hiába van az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket, kegyelméből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Ez a szilárd fundamentum, ezt az egész gyülekezet mindenki elfogadta, erre építette az életét, üdvösségét, és tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy a cselekedeteit, ezt mindenki aláírta, ez a közös dekrétum. Ebben az hitben egységes a gyülekezet, szilárd a fundamentum, amelyre épít, nem voltak igazán szakadások, hitbeli szakadások. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy irigylésre méltó lelki, szellemi helyzet. Ha arra gondolunk, hogy hol tart ma a kereszténység. Ugye, van közös alap, az első nagy úgynevezett ökumenikus hitvallások, az első három évszázadnak nagyon fontos hitvallásai, mai napig is ez közös kincsünk, ennek alapján tudunk egyáltalán egymással tárgyalni az ökumenében. Tehát a gyökér megvan, de aztán bizony hosszú a lista, amiben meg nem. Ugye, tehát ehhez képest azt lehet mondani, hogy bizony az első gyülekezetek azok ezt a problémakört nem ismerték, most egy kicsit azért ugye sarkítom a dolgot, de ugye mi el tudjuk mondani, hogy mi az, amit nem vallunk, más gyülekezetek meg azt, hogy ők mit nem vallanak velünk közösen. Ugye tehát, ahogy mondom, ezt nem ismerték a római gyülekezet, de nem is erre a lényeg itt, hanem inkább csak azért mondom, hogy kiemelem, vagy aláhúzzam, hogy ez a hitbeli egység bizony nagyon fontos, csak közös az ősegyházban. Az Úrnak éltek, az Úrban haltak meg. Emellett viszont nem kevés problémával kellett megküzdeni a gyülekezetnek, főleg az apostoloknak, és Pál nagyon jól látta, hogy az egészséges tanításból nem következik automatikusan az, hogy a gyülekezet is egészséges. Itt van bizony, van még egymás közötte. Érdemes egy pillanatra megállni itt, hogy nehogy átlendüljünk a másik oldalra, ma van ilyen divat, hogy nem érdekes ez a dogmatika, hogy beszélnek a papok, úgyse értünk belőle semmit, enélkül is lehet jó gyülekezetet csinálni, és hát bizony létrejönnek ilyen sajátosnak nevezhető egyházak, hogy szervező egyház, rendezvény egyház, kiránduló egyház, gitározó, mindenféle egyház, intézményeket működtető egyház, ugye kicsit hazabeszéljek. Még azt is mondom, még evő egyház is van, hiszen ugye a nyugati, főleg amerikai egyházaknál nagyon fontos, hogy Isten tisztelt utána töltött káposztát együtt egyék meg, sokan azért autóznak ugye 100 mérföldeket. Kultúrát munkáló egyház, ezeket nem elítélőleg mondom, csak mondom, ez nem úgy van, hogy hát az a jó, hogy itt milyen jól éreztük magunkat, és aztán végül is hiszünk, nem hiszünk, ezt nem kell nagyon hangsúlyozni. Ezt nem vállalhatjuk, ezt az utat, ugye, akkor sem, ha éppen iskolát veszünk át, akkor sem, ha olyan sok minden szervezünk, rendezünk az egyházba, ugye nem lehet a tiszta és egyértelmű tanítást félretolni. Tehát ugye nem érti az az egyházat, aki így gondolkodik, de viszont nélkülözhetetlen és fontos ezt látni, hogy nem csak a hitünk alapjait kell megtanulni és megtanítani, hanem egymást is. Az egy másik dolog. Ugye? Tehát a hittan meg kell tanulni, egymást is meg kell tanulni. Ez már egy kicsit ugye megbonyolítja a helyzetet. A római levélben ott van a jó rendje a keresztény létnek, ugye a legfontosabb hitigazságok, aztán jön az etikának a kérdésköre, annak világos következménye, és ott van a harmadik, a gyülekezeti közösség, amelyik emberekből áll, és ezeknek az embereknek nem csak a páli tanítást kell megtanulni, hanem ezt a közösséget is meg kell tanulni. Folyamatosan kell tanulnunk egymást, épp úgy, mint azt, hogy az igaz pedig hitből él. Érdemes arra figyelni, tudni, hogy megértsük milyen is volt Róma a világ fővárosa, mai szemmel is egy hallatlanul érdekes világ volt, ez voltak rómaiak, voltak görögök, voltak germánok, voltak afrikaiak, ugye, keletiek, mindenféle bőrszínnel és mindenfajta kultúrával, szabadok, szabadosok, ugye ez egy külön kategória, és rabszolgák, és szegények és gazdagok, és hát természetszerűleg ez lecsapódik a gyülekezetbe. Gondoljuk el ezt a sokféleséget egy római gyülekezetbe. Szükségszerűen hordozta a keresztény gyülekezet is ezeket a jegyeket magán, sőt, hát valahol a lényege ez az egyháznak, így a K.T. is azt mondja, hogy Jézus Krisztus ugye magának világkezdetű annak végéig az egész emberi nemzetségből gyülekezetet gyűjt egybe, igéje szentek által. Az egész emberi nemzet, Eszkimótól kezdve, Fokföldig és mindenkiig, tehát az egyház ilyen egy hallatlanul sokszínű, ugye, és sokrétű valóság, ugyanakkor éppen itt ma éltük át azt, hogy egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek. Hát ez a kettőnek, ez a csodálatos és fantasztikus feszültsége, az izgalmas, ami akkor jön létre, amikor bejövünk a templomba. Most is itt ez tulajdonképpen így van. Mégsem uniformizál az Isten lelke. Ugye mennyi mindent letettek a kereszteléskor, a hitre jutásukkor a római birodalomból, különböző helyekről érkező keresztények, de ugyanakkor mennyi mindent hoztak be magukkal. Ugye volt egy nagy és alapvető döntés, hogy befejeztük a bálványokkal való életet, de hozta magával a nyelvet, hozta magával az ő ismeretét, a mentalitását, a különböző szokásokat, kultúrát, és mindez nem zavarta abban, hogy Krisztus követő legyen, de egy közösségben kellett valamiképpen egymást megérteni, megtanulni. Tehát ugye nagyon sok minden történik ott, tehát számunkra már teljesen közömbös ilyen értelemben, vallásos értelemben egy csomó minden, ami akkor élet-halál kérdése volt, ritusok, szokások, mit teszünk, mit nem eszünk. Ezek az emberek, akik ott is már ebben a fajta lelkülettel lettek keresztények, erről azt mondja az apostol, hogy ők az erősek. Tehát ez nem probléma, hogy ezt vagy azt vagy amazt megeszem jó ízűen, hálát adok érte az Istennek, és nem foglalkozom azzal, hogy ez vajon ki, hol, miképpen vágta le, és így tovább. Voltak, akik óvatosabbak voltak, főként az étkezés kérdésében, tiszta-tisztátalan megítélésében, és nem is akartak, nem is tudtak ezzel felhagyni, szükségük volt arra, hogy ők lelkiismeretük nyugodt legyen ezekre a mozzanatokra, hogy így mondjam, vallásos mozzanatokra, hogy biztosan álljanak a lábukon, és róla mondja az apostol, de nem elítélőleg, hogy ők a hitben gyengék. Egyébként manapság azt hiszem, hogy másképp is csapódik ez le, hogy ki a gyenge, ki az erős. De először egy kicsit a régebbi dolgokra eszembe jut a gyerekkoromban, én ezt még jól megéltem, 20. század közepe, attól visszább, meg egy kicsit odébb, ugye a hívőasszony kontyot visel. Tehát olyan nincs, hogy csak úgy lóg a haja, hát ez micsoda dolog, ugye? Befonja a szép ügyes kis kontyban, ugye? Lehetőleg kendővel jár, ugye? Aztán kicsit sem öltözik kihívóan, kicsi sminket sem tesz magára, ugye nem jár strandra, nem jár moziba, nem jár táncolni, még tudnék néhány, nem néz tévét, és így tovább. Ugye manapság ezen már egy kicsit úgy mosolygunk, hogy mekkora áttörés volt az, amikor a testvér hugaim levágták a hajukat, és ilyen rövid hajjal megjelentek, és elhűlt a gyülekezet, ugye. Farmer nadrág. Azt már nem is értik a mai fiatalok, hogy ezért háborúzni kellett, ugye. Tévé, egyáltalán, hogy tévét venni. Na ezzel csak azt akarom mondani, hogy most erős, gyenge manapság, én már 10 éve nem nézek tévét, mert megutáltam. Most akkor kinek volt igaza? Ugye nem könnyű ezt eldönteni, de azért értjük a problémát, hogy nem azon múlott, hogy valaki farmer nadrágba járt, de hát a képzetek, amik hozzá kötődtek, ugye kólát ivott, ugye? Szegény anyám, szóval hol voltál? Biztos megint kóláztál, ugye? Ugye szegény. Aztán nagyon szerette ő a kólát, mindig vittem neki egy üveggel, mert nagy boldogan itták ezt a fagyiforos valamit. Tehát ugye megint az, hogy erős, gyenge, de ugye a mai világ ilyen szempontból biztosan bonyolultabbá vált, és ez tükröződik a gyülekezetben, ugye? Azt lehet mondani, hogy nagyon sok ilyen törés pont van, de most figyeljünk csak egy kicsit a római gyülekezetre. Mi történt? Az történt, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Az egymásért való élésből egymással szembeni élés lett, ugye? Lövész árkok kezdtek kialakulni. És ha meg van lövész árok, akkor lőnek. Tehát az, mert különben miért lenne? Ugye? És kezdtek ezek ott a gyülekezetben húzódni. Ugye gyengébb, ahogy mondtam, kritizálta az erősebbet, mert azt mondták, hogy világiasak, azt mondták, hogy tulajdonképpen hitetlenek, tulajdonképpen nem veszik komolyan, és mi, akik ugye megtartjuk szépen ugye ezt a jó kis törvényes rendszerünket, mi vagyunk az igaziak, ugye? És ebben az állapotában ugye egyfajta megvetéssel néz a másikra. Az erősek meg ugye még inkább szóval nevetséges, ugye? És mi lett belőle a két frontból? Ugyanaz a gőg, ugyanaz a lenézés, felülről való szemlélés, amire ezt a Pál, hogy álljon meg a menet, ez nem lehet keresztény gyülekezetben. És ugye most jön a probléma igazán, ugye, mert mi a, ennek a veszedelme? Hát az a veszedelme, hogy nem a lényegi dolog van a középpontban, amit mondjam így, hogy annak idején mindenki aláírt, hogy Krisztus kegyelméből élünk, ingyen kegyelemből élünk, hogy semmit nem tudunk hozzátenni, és az egy szükséges dolog kimegy a középpontból, és bejönnek ezek a dolgok, ugye, hogy Úristen, ez most mit csinál, hogy öltözik, mit teszik, és így tovább. Nyilván nem a szélsőségekre gondolunk, és nem vagyunk libertinusok és hasonlók, hanem, hogy belül maradunk azért a mederbe, de kitolódott a középpontból, felcserült, átsúlyozódtak a dolgok. Ugye? És ez bizony óriási baj. Isten megbocsássa nekem azt, hogy mindig egy Jámbor holland atyafival példálozom, mert ez a klasszikus példa. Ugye eljött Magyarországra, kis falusi lelkész, a kis trabantjával, a szorványokban, nem rólam van szó, lehet, hogy ezt már meséltem, és lerobban a trabant. Mikor? Amikor indulni kell rögtön ebéd után. Ugye ez szörnyű pillanat. Hol szerzek abban a kis faluban? Hát ott ül a hollanda Erzsóval, ugye? De hát ő egy nagyon szigorú egyház tagja, aki vasárnap nem vezet. És mondta is, hogy sajnálja. No, értjük a problémát, ugye? De ő nem vezet. Tehát, ugye, a lelkész ott maradt a problémájával és a trabantjával. Ugye, most mondom, hogy megbocsátja nekem az Úr ezt, hogy elmondom, de hát úgyse fogjuk tudni már, hogy kiről van szó, nagyon régen volt. De ez azt jelenti, hogy amikor valaki tulajdonképpen a hitében gyenge, ugye? Jézus nagyon sokat hadakozik így a kora vallásos merevségeivel, amikor szóval szabad-e szombaton gyógyítani, mert nem szabad. Hát, szóval egy életről van szó, hát ugye itt is erről volt szó. No, bizony erről van szó, nehéz ma tehát megmondani, hogy ki a gyenge, ki az erős, de nem a szavakon múlik, hanem az a szándék, hogy én meg akarom tanulni ezt a közösségi létet tiszta szívből nyitottan, vagy nem akarom megtanulni. Tehát hogy is néz ki ma egy gyülekezet? A legtöbb, ugye, egyes emberekből áll és családokból, többnyire kis családokból, elvétve egy-két üde színfolt, ugye az úgynevezett nagy család, de alapvetően azt lehet mondani, hogy egy kicsit ezt a kategóriát használva, amit a szociológus nő is használt, szegény, amikor itt előadott, ugye a nukleáris család, azt mondja, egy vagy maximum két gyerek, és egy vagy két szülő zárt rendszerbe. Ugye ezek vannak egymás mellett, ezek a kicsi zárt rendszerek. Ugye, hogyan lehet az Isten családjában, a família dejében meglenni, hogy ki kell nyitni ezeket a rendszereket, ki kell nyitnunk egymás felé, ugye, és kiterjeszteni egy nagy családdá, hát itt vannak aztán a problémák, a különbözőségeink, ugye, tehát legyünk hitbeli egységben, és fogadjuk el egymást ítélkezés nélkül. Hiszen ezt mondja az apostol, hogy ő is, meg én is, Isten ítélő széke előtt állok, és mindegyikünknek az Ura Krisztus, nincs különbség. Ugye, hogyan valósítja meg ezt az egységet? Pál az úgynevezett erősekhez fordulna. Itt aztán ez egy nagyon izgalmas pillanat, azt mondja, hogy ezt a kérdést nem a gyengéknek kell megoldani, hanem az erőseknek kell megoldani, az úgynevezett erősekhez. Elismeri, hogy őnek is a probléma az, hogy ő mit eszik, mit nem eszik, ugye, de ugye milyen erős érvei is lehettek ott a gyülekezeten belül. Hát Jézus azt mondja, hogy nem az fertőzteti még az embert, ami bemegy a szájba, ami kijön. Hát ezt az igét bárki előrántotta, és azt mondta, hogy tessék, hát maga az Úr mondta, a Mester. Ugye ennek ellenére Pál azt mondja, hogy nem ezek az erős érvek itt most az érdekesek, nem erre kell figyelni, hanem arra kell figyelni, hogy légy tekintettel a másikra, légy tekintettel a gyengébbre. Mindenféle értelemben használjuk most már ezt a gyengébbet. És azt mondja, hogy itt kell megjelenni annak, amit úgy hívnak, hogy türelem, más néven, ugye tolerancia, itt jelenik meg. Ne a gyengét akard a megkötöttet toleranciára késztetni, hogy tolerálja azt, hogy nekem ez nem probléma. Azt mondja, ez nem, ez gyilkosság, mert mészárolod a lelkét a másiknak, hanem te erős, te légy türelmes. Azért vagy erős, azért vagy rá képes. Hát itt mutatkozik meg az igazi erő. Tehát összefoglalva egyszerűen a gyülekezet nem lehet háborús terep, nem lehet rövészárkok szabdalt a terep, bár néha annak látszik, tudni kell, hogy mindnyájan oda fogunk állni egyenként az Isten ítélőszék elé, és nem a másikért, nem a helyet, vagy nem ő miatta leszek számunkra, vagy csak a magamért. Aztán a másik az, hogy talán éppen a különbözőségek tanítanak meg arra, hogy ne csak egy tag legyek a gyülekezetben, hanem váljak testvérré. Azért az már egy nagyon komoly változás. Ebbe bele kell, hogy férjen az, hogy elhordozom szeretettel a másikat. Tehát testvérek ülnek együtt, mert ez egy nagy család, a gyülekezet Isten családja. És a testvéreket el is szoktuk hordozni, hogy így mondjam. Ugye, hogy azért a úgynevezett vérszava, ahogy szokták mondani, annak van súlya. Hát a gyülekezetben Krisztus vérének a szava az, ami döntő, ami számunkra. Ezért nem kell feltétlenül arra törekedni, hogy én megváltoztassam a másikat, és ha nem megy, akkor ítélkezem, hanem inkább adjak példát, türelmet, szeretetből, krisztusi lelkületből. És hát valami újat is munkál ez a szemlélet bennem, amíg azt akarom, hogy mindenki olyan legyen, amilyennek én elképzelem, ugye ez nem csak gyülekezetben, ez bizony családban is így szokott lenni, addig én tulajdonképpen egy fogyasztói szemléletű ember vagyok. Hát ugye mindenki úgy csinálja, hogy ez nekem jó legyen. Hát ez fogyasztás. Ugye? Ha elfogadom a másikat olyannak, amilyen, akkor lépek elő testvérré, sőt, szolgáló testvérré. Ugye ez még picivel magasabb kategória. És mindezzel együtt ugye világos, és akkor fog igazán kifényesedni az evangéliumi üzenet, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, mondja az Efézusi levél, nem tőletek van, hanem Urunk Jézus Krisztustól. Isten így áldjon meg bennünket ebben a közösségben, és adja az ő áldását ezekre a törekvésekre. Amen. Most pedig keressük ki a 395. dicséretünket, és a harmadik versét énekeljük ráfelelő énekként. Urunk Istenünk, megköszönjük néked azt, amikor egy-egy testvér szeretettel odafordult hozzánk, és mondott vagy tett valamit, mert az nagyon jól esett, és abból jól sokáig tudtunk élni, és kérünk téged, hogy bocsáss meg, amikor ezt nem tudtuk mi magunk másokkal megtenni, és taníts bennünket erre, és taníts ezt a közösséget is egységre. És könyörgünk a mi egyházunkért is ma, különösen és elsősorban a református gyülekezetekért, református egyházakért, itthon és a világban, hiszen sokféle különbség van, sokféle árok is van egymás között. Hogy tanuljuk meg először ezt az egységet megmutatni egymás között, és példává lenni a világ számára is. Könyörgünk mind azokért, akik a te nevedet vallják ebben a világban, akik hirdetik a te kegyelmes szeretetedet. Könyörgünk a mi közösségünkért, és ezen belül mindazokért, akik terheket hordoznak, és különösképpen gyászolókat viszünk elédbe, az ő szomorúságukat és az ő terhüket. És elédbe visszük a gyülekezetnek a betegjeit, azokat, akik nehezen tudnak már létezni, és akik egyre kevésbé tudnak már közösséghez csatlakozni, ne maradjanak egyedül, ne maradjanak magukra, adja olyanokat, akik megkeresik, megtalálják őket, akik közösségben vannak velük. Elédbe visszük, Urunk, a mi intézményeinket, megköszönve a lehetőséget, és ugyanakkor látva a feladatot, elédbe visszük az óvodánkat, és elédbe visszük az iskolánkat is. Adj nekünk hozzá bölcsességet, és adj hozzá olyan támogatókat, amivel valóban nyereség azok számára, akik oda járhatnak, akik oda tartoznak. Így kérünk tégedet, légy velünk a mindennapokban is, gyülekezeti szolgálatokban, feladatokban, és légy a családokkal, ahol annyi a küzdelem, annyi a teher, sokszor a kilátástalanság. Fordíts jobbra a mi sorsunkat, a mi népünk sorsát is. Légy velünk, őrizd meg bennünket, készíts következendő ünnepre, pünkösd, lelkesítő, boldog ünnepére, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáld meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket, ma és elég sok mindent kell hirdetnünk. Isten tisztelet után meg kellő fegyelemmel tegyük ezt, hogy meghirdettük a havonként egyszeri ima közösséget az iskoláért. Nem tudom, hova menjünk, Géza, föl? Irodába, igen. A vitai fi van, az órák megvannak, az énekkar ugye, hétfőn, és a bibliaórák is kedden szerdán. Hirdettem azt, hogy csütörtökön, pedig 7:30-kor Ádámkör Szalontai Károly testvérünknél van. A konfirmációk megvannak, ugye héten elmaradt külső okok miatt, de továbbra is még tart a konfirmáció június első hetéig biztosan. Hirdetem a következőt, mégpedig egy örömteli hirdetés, ez, hogy szombaton délután 4 órakor itt a gyülekezet, vagy itt a templomban egy esküvő lesz. Hát ez tulajdonképpen egy megerősítő áldásnak mondanám, egy 50 éves házassági évforduló, ugye Klein József és Dobiás Zsuzsanna 50. házassági évfordulókra kérik Isten megerősítő áldását. Itt van a... Álljon csak, fölkezdesz, mennyasszony, ki kell hirdetni, mennyasszony. Nem úgy van. Köszönjük szépen. Tehát akkor mindenkit szeretettel várunk, jöjjünk el, és örüljünk annak, hogy ez megtörténik 4 órakor. Este 6 órakor majd a hirdetés is lesz, 18 órakor pedig pünkösdi hangverseny lesz lénekkarunknak zenekarral együtt. Tavaly is volt, emlékszünk rá, hogy nagyon szép volt, tehát szombaton sok ilyen fontos dolog van, és vasárnap hétfő pedig nem feledkezünk el a pünkösdi istentiszteletről, és látom, hogy itt van a nagytiszteletű úr, és az én nagyon kedves barátom, aki a pünköst hétfőre megkértem, aki immáron nyugdíjba ment, aki Erdélybe ment, az mindig átment ugye az ő faluján, és megnézte a templomot, és megnézte a szőtteseket. Husztos Tibor, hagyj mutassam be, mert ő most már gyülekezetünk területére költözött. Ugye, mondd már, elfelejtettem, már fáradtam, hogy honnan. Báfi Hunyad, bocsánat már. Nem falu, nem is mondtam ilyet. No, tehát Bánfi Hunyadról idejöttek, itt laknak fönn a hegyen, és most már mi gyülekezetünkhöz tartozik, és most már én is elmondhatom, hogy végre van megint egy beom, ugye, egy beosztott lelkész ember, őt most már majd ugráltatni fogom. Úgyhogy ez lesz tisztelettel, hétfőn az ő szolgálatának örülhetünk. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Rül Ivanics Bálintot, Ivanics Zita és Rül Tamás gyermekét. Szeretettel köszöntjük őket, Isten áldását kérjük a kicsire és családjuk életére, és mindenkor szeretettel várjuk őket, itthon vannak. Másik örömünk is van, egy héttel ezelőtt megszületett Fehér Molnár Málna, Fehér Boróka és Molnár János gyermeke. De örülünk neki, jól vannak, és szépen növekszik a kicsi, Boróka is jól van, de még ne toruljunk oda tömegesen megnézni a gyermeket, ugye, mert még csak egy hetes. Szomorúságunk is van, utolsó útjára kísértük kis Pacsek Lajosné Túrján Juliannát, vannak, akik ismerték a Pacsek nénit, 92 éves korában halt meg. Az igét a 143. Zsoltárból vettük, eleveníts meg Uram a te nevedért, vidd ki lelkemet a nyomorúságból a te igazságodért. Isten vigasztaló lelke legyen megszomorodott szívekkel. A mai Isten tiszteleten Vígné Ági Katalin testvérünk végezte az igeolvasást, és akkor átadom a szót Gondnok úrnak.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak itt közöttünk, vagy ritkábban jönnek, várjuk őket mindig szeretettel, és ilyen jó idővel is néha. A tegnapi napon és pénteken a Szeretett Híd keretében az óvodában, az Rózsakerti iskolában sokan a gyerekek is dolgoztak, illetve néhányan szülők között, illetve szombaton a gyülekezeti foci közösségének egy része is bekapcsolódott, úgyhogy a foci mellett néha a fizikai munkába is bekapcsolódik a csapat. Havonta egyszer ugye tartjuk az imaközösséget, ezt már nagytisztelt úr mondta, tehát a istentisztelet után, miután beszélgetünk egy kicsit az irodába, jövünk majd össze. A mai napon is tart még a Református Zenei Fesztivál, remélem, hogy többen részt vettek a tegnapi alkalmakon, de még mai nap folyamán is el lehet erre menni, és lehet programfüzetet látni, illetve a kijáratnál is van plakát. Szintén ma este 7 órakor a Villányi út 25-ben a Szent Imre templomban Tengernek fényes csillaga címmel Sebestyén Márta és barátai jótékonysági koncertet adnak a Gazdagréti Református templom javára. Hát ez egy szép ökumenikus alkalom, hát töltsük meg azt a templomot, ha lehet. A Vojnovics Huszár villába csütörtökön, május 24-én fél 8-kor pedig a Sebő Együttes lép fel, szintén itt is a kijáratnál van egy plakát. A hittantáboron ugye van még hely, Angéla? Van hely? Jó, akkor Angélánál tessék jelentkezni. Ez idén Mátraházán lesz. A gyülekezeti nyári táborra is lehet jelentkezni még, ez pedig Beregfürdőn, a Megbékélésháza Konferencia Központban lesz. Olyan fürdő, ahol tényleg van fürdő, nem csak annak hívják. Hétfőn a kóruspróbára, illetve csütörtökönként a néptánc oktatásra várjuk a haladókat és a kezdőket. Ugye a néptáncra fontos, hogy szeptember elején a Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon a Halacska néptánccsoport föl fog lépni, és ez nem óvodásokból fog állni, hanem felnőttekből, és ez mindig jó látvány, hogyha 40-50 évesek is még néptáncolnak. Ha lehet, akkor havi rendszerességgel támogassuk a gyülekezeti szolgálatokat, ez segíti a költségvetésnek az egyensúlyba tartását. Ehhez kapcsolódik egy adakozási lehetőség. Nagy Laci testvérünknél, Pezsbiter testvérünknél, Laci, állj föl, lehet jelentkezni, és elmondja, hogy milyen típusú hangfalakra akarjuk lecserélni a rozoga öreg hangfalakat, hogy jobban hallják az idős testvérek is, amit mondok. Remélem, ami ma volt az istentiszteleten, azt azért lehetett érteni. Az Johannita rendnek is van egy felhívása az ormánsági református gyülekezetek támogatására, illetve hát az időjárás figyelembe véve a pólók előkerülnek egyre jobban, és hát akkor ne akármilyen pólóba járjunk, hanem járjunk gyülekezeti pólóba, a kijáratnál ezt is lehet kapni. De nagyon jó volt tegnap a Református Zenei Fesztiválon azt látni, hogy a Miskolci Lévai Gimnázium tagjai, ott össze-vissza sokan mozogtak a múzeum kertbe, és jól látható volt, hogy na van egy ilyen jó kis gimnázium. És nagyon szép egyenpólójuk volt. További fontos dolgunk, hogy az Örömhír című újság is létezik, és elérhető, a iratterjesztésnél elvihető. Az egy külön érdekessége, hogy a Siket misszióról szóló szolgálatról van benne egy beszámoló. Végül, de nem utolsó sorban, ugye a mai nap a Magyar Református Egység vasárnapja van, azért fogjuk majd énekelni hamarosan a himnuszt, és ne csak úgy általában gondoljunk az emberekre, hanem gondoljunk azokra a testvéreinkre is, akik ilyen-olyan okból jelenleg külföldön tartózkodnak, gyülekezeti tagok, például a Kökény család, és néhányan mások is, és ezzel a lélekkel imádkozzunk értük is, hogy a közösségbe részt tudjanak venni, és mi hamarabb jó egészségbe együtt lehessünk velük. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és a 472. énekünket keressük ki, és énekeljük a 3., 4. és 5. versét, 472-es, és addig, ameddig ezt kikeressük, itt látom, ide van írva, akkor ezt most felolvasom. Szeretettel hívunk minden érdeklődött a gyülekezeti kórus és a Mozart ifjúsági zenekar pünkösdi koncertjére, május 26-án 18 órára, tehát ugye szombaton. A Mozart zenekar több tagja kötődik a gyülekezethez, szólistái rendszeresen közreműködnek az énekkar szolgálatain. Az idei közös koncert szervezői ismét gyűjtést rendeznek az orgona javára, és a kórus új CD-t ad ki, melynek teljes bevétele szintén a küszöbben álló orgona felújítást támogatja. Tehát ezt még fontos, hogy megjegyezzük, és szombaton várunk mindenkit az esküvőre és a koncertre. 472, igen. és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor most a himnuszt énekeljük először, és aztán a kimenőre való éneket. Ne felejtsük, fél 12-kor legkésőbb az irodába találkozunk.